Másnap bemutatkozott Mr. Wilkinek a százados, és közölte, hogy 6 hónapi szabadságát a Jaland hadosztály vezetésének szenteli. Elég borsós árat számított ezért, és külön megkérte Mr. Wilkit, hogy titokba tartsa az ügyet, mert neki, mint tényleges tisztnek, tilos magánszemélyektől ilyen címen fizetést húzni. A marsal ilyesmit nem kötött ki, de mint első számú tanácsos és az egész ügy lelke, havi 5000 frankot kért, élelmezést, ellátást, életjáradékot, amennyiben az úton előforduló nem várt bonyodalmak következtében bármiféle képességei csökkennének. Az emberek részére ellátást és napi 5 frank zsoldot irányoztak elő, altiszti minőségében 12 frank és tisztnek 50 frank. A százados előírja, hogy milyen felszerelés szükséges, és ezt Mr. Wilkie beszerzi. Miután nem bízom a szállítókban, jegyezte meg a százados, szeretném, ha a bevásárlásokat én intézném. Nem árt, ha ezek a fickók ellenőrzést éreznek a nyakukon, mondta a marsal. Ezért jó lesz az én jelenlétem is a bevásárlásnál. Azt hiszem, nyugodtan rám bízhatják, mondta Wilkie úr. Szállítókkal én tudok bánni. Világért sem hárítom önre a felelősséget, szabadkozott a százados. Minden darabot magam fogok ellenőrizni. Úgy van, mondta a marsal, és mint a hadosztály szervezője, osztozni akarok minden kockázatban. A felszerelés megrendelését személyesen fogom intézni. Ez így becsületes, mondta a százados. Nem hagyjuk önt megkárosítani, toldotta meg a marsal. Mr. Wilkie rövid habozás után látszólag meghatva ennyi jó indulattól elgondolkodott. Aztán szomorúan bólintott. Jó, osszuk el 3 felé, amit a bevásárláson keresünk. Elsősorban megvásárolták Zirzinben, Marokkótól messze délre egy régi, használaton kívüli helyezett repülő hangárt, és ide szállították a felszerelést. 3-an toborozták a legénységet, és Mr. Wilkie Tangerben egy csempész társaságtól összevásárolta a spanyol polgárháborúból visszamaradt fegyverrakományt. Egy század teljes felszerelését gépfegyverekkel, reflektorral, puskákkal, munícióval és minden egyébbel. A pénz csodát művel, telefon, távíró, repülőgép gondoskodott a gyors lebonyolításról. Vesztegetés, ügyes segítőkezek minden rendelkezésére állt. 2 héttel a megbeszélés után Sir Jaland sürgönyt kapott. Hadai várják, parancsára indulnak, kivéve engem, Wilkie. Andreas, csomagolj, megyünk. Hová? Hódítani. Sir Jaland útra készen állt. Csak egy kerti ünnepélyen kellett még megünnepelnie magát. Az angol atasé rendezte a gróf tiszteletére. Szörnyű kötelezettség, de nem lehet kitérni előle. A titkár délelőtt a városban járt, sikerült a kutatási opciót 4 hónappal meghosszabbítani. Ezért Gary a mérnök vázlatai alapján kidolgozott rajzokat a vázlatokkal együtt és a petróleum mintákat kitelesítő tanúk bizonyítványát, közjegyzői okiratokat, fotókópiákat, mindent elhelyezett a titkár egy hatalmas vörös aktatáskában. Ebben a táskában együtt van ször mindaz, ami az ön elsőbségét igazolja, mondta Pindin, a titkár, mielőtt Jaland gróf elindult a szállóból. Azon felül a pontos térkép, sivatagok, dzsungelrészek között van az a hely, ahol az olajat találtuk. Mr. Gary az egyetlen ember, aki a helyet ismeri, megbetegedett, és nincs olyan állapotban, hogy elkíséri az útjára, ször. Ez a táska a petróleum birtoklását jelenti, s így a táskában megőrzött tereprajzok nélkül elveszett a petróleum is, mert őszintén szólva, Mr. Gary felépülésére Kevés a remény. Ezzel tisztában vagyok, és a táskára külön gondom lesz útközben. Izé, gondolja, hogy azért a Geri, mérő emberét, mindent megtettünk, ami a kötelességünk volt? Nincs valami kiváló tanár vagy főtudós, aki hát valami csodát tud az elhalálozás hátráltatására, vagy tudom is én. Igen, legyengült szervezet a mérnöké, amely most a maláriával küször. Azt hiszem, az egyik a tipikus eseteknek, amikor a természet kivette az ember kezéből a döntést. Elég helytelen. No, akkor rendben van. Felhatalmazom mindenre, ami Geri úr számára esetleg jót vagy könnyítést jelent. Repülőgépen hozhat professzorokat, vagy ilyen hasonlókat, ha használ. Más nem jelent? Livingston, már hallottam, hogy egy ilyen nevű ismeretlen egyén itt lábatlankodik. Ne aggódjon, Pitgin úr, én elővigyázatos vagyok. Ide az emeletre nem osonhat felhallgatózni észrevétlenül, és így sejtelme sem lehet arról, amit tervezek. Miután eltávoztak, kinyílt a szekrény ajtaja, és Livingston lépett ki belőle. Kissé megviseltnek látszott, ami nem csoda, hiszen naponta néhány órát töltött ebben a szekrényben. A kerti ünnepségen megjelent az államtitkár is. Bizonyos körök szerették volna, ha megenyhül a feszültség közte és Sir Yaland között. Ez elég könnyen sikerült, mert a gróf alig, hogy meglátta az államtitkárt, egyenesen oda sietett hozzá és kezet nyújtott. Kérem, mondta nyíltan, a múltkor nem volt igazam, sőt, még sajnálatosabb esemény történt. Önnek van igaza. Azt hiszem, hogy hogy elfogadja elég tételül a beismerést, mert igazán sajnálnám, nagyon örülök, ször, hogy nem vonja kétségbe jó indulatunkat olyan kitűnő barátainkkal szemben, mint ön. Higgye el, őszintén örülnék, ha egy hatalmas iparvállalat azon a vidéken megvetné a lábát. Nekünk is fontos lenne. Később egy vastag orrú, bozontos szemöldökű ember lépett hozzá. Vásári szugeráló fenoménekre emlékeztetett, és tömzsi kis alakjáról szinte lehullott a frakja, olyan bő és elnyűt volt. Sir Yaland? Egy szóra szabad? Nem tudom, mérlegelte a gróf. Csak ha megmondja, hogy ki ez, van szerencsém. Hugedin, rendőrprefektus vagyok. Igen, fontos közölnivalóm van. Há, igen, halljuk hát. Egy távoli pálma alatt leültek az egyik kerti garnitúrára. Sir, kezdte a prefektust, és szemöldökét összevonta. Önt napok óta Afrika legnagyobb gazemberei kerülgetik. Érdekes, nem láttam őket. Mégis így van. Két emberem figyeli önt hivatalból, mióta itt tartózkodik. Előkelő vendégekre a politikai rendőrség külön gárdája vigyáz. Jelentéseim elég pontosak. Ön valami petróleum forrást keres. Ezt a forrást egy másik olajkereskedő is szeretné. Már úgy érti, hogy az az illető szintén olajkereskedő, mint hát én? Igen. Köszönöm, folytassa. Annyi bizonyos, hogy ez az illető összeköttetésben áll Biskra bandájával. Ez a retteget bandita intellektuális szélhámosságtól rablóportyázásig mindenben utolérhetetlen. A benszülöttek is pártját fogják. Nem zavarja, kedves úr, ha nem figyelek oda, ugyanis nem érdekelnek bűnügyi történetek. Biskra mindent el fog követni, hogy keresztezze az ön útját. A besugónak azt mondja, Biskra kiadta az utasítást, tüzön vizen át egy vörös táskát kell megszerezni öntől. Biztosíthatom önt, ször, ha nem védi egy hadsereg a táskáját, akkor Biskra megszerzi. Igazán? Csak ugyanolyan ügyes? Nem baj. Mit tudja ez a rendőr izé, hogy az ő táskáját igenis egy hadsereg fogja őrizni? Hát kérem, kedves ez a gondoskodás, de nincs oka aggódni, főrendőr úr, mert nekem hát elég körültekintésem is ilyesmin van, de jól esik a gyengétség, amellyel Afrika körülvész. Még csak annyit, ször, hogy gyanakodjék, lehetőleg mindenkire, Biszkra fővezérre, Szokolov, korunk legkitűnőbb szélhámosa. Művelt úriembernek látszik, de épp úgy alakít Beduin sejket is. Az bizonyos, hogy Szokolov és Biszkra korlátlan eszközökkel bírnak. Sok pénzt áldoz valaki ön ellen, ször, és mindenáron igyekeznek majd a környezetébe kerülni. Óvakodjék, kérem, minden új ismerettségtől, a legszebb hölgytől vagy a legtekintélyesebb férfitől. Én 1917-ben a francia hadszíntéren elolvastam egy regényt. Lövészárokban ez megesik. Abban voltak ilyen izék. Szép kémnőkről és úri kasszafúrókról. Azonban nem hiszem, hogy ilyesmi a valóságban is sűrűn fordulna elő. De ha mégis, úgy bízzék éles látásomban. Szeretném, ha nem vonná el túlságosan működésétől az ügyem. Megszoktam, ha magam intézem a dolgaimat. Elég jól. Azért köszönöm a kedvességét, viszont látásra örültem. És tovább ment. Ezek a rendőrök mindenkiben áldozatot vagy gazembert látnak. Hogy jöhetne az ő közelébe szélhámos, mi ő, kiskereskedő, aki kávéházi ismerettségeket köt és társaságba jár? Ki tud vele megismerkedni? Jó estét, ször. Ne vegye rossz néven, hogy csak így bemutatkozom. Anna Morgenstern vagyok. A világ legszebb nője állt előtte. Ször Jolland elhűlt. Olyasmi történt vele, amire példát sem tudott eddigi életéből. Olyan hallatlanul valószínűtlen esemény, hogy csak állt, és nézett kidüllett szemmel, és kis hián monokliát is a földre hullajtotta. Egy ismeretlen hölgy megszólít társaságban egy férfit, és bemutatkozik. Nem mutatta be senki, nem látták egymást soha, és oda megy az attasé estéjén, Sir Jolandhoz, egyszerűen bemutatkozik, mintha csak kávéházba lennének. Remélem, nem veszi rossz néven. A gróf megtörülte monokliát, és röviden így szólt. Örülök. Tudom, hogy angol úri társaságokban szokatlan az eljárásom, de én már annyit hallottam önről, ször, és ki tudja, mikor lesz alkalmam viszont látni. Ezért megragadtam az alkalmat. Igen, ez dicséretre méltó, és minden esetre... A nő nagyon szép volt, kissé talán túl magas, de mégis olyan formás, olyan diákosan telt, mosolygós arccal, nagy, őszinte, kék szemekkel, és csodálatos, dús, szőke hajjal. Kérem, vezessen a büféhez, nem akarok itt a kert közepén állni, mondta elég határozottan a hölgy. A gróf megindult, és Anna Morgenstern belekarolt, egyszerűen és nyugodtan, mintha ez a legtermészetesebb volna. Ugye nagyon meg van botránkozva, ször. Istenem, hiszen ha vesszük, motyogta. A lány bólogatott bánatosan, mint aki tisztában van azzal, hogy csak megnyugtatják, de voltak éppen tragikus helyzetbe került, és egy mély sóhajjal megevett 3 szendvicset. Örülök, hogy teljesült az a jelentéktelen óhaj a kisasszony, hogy megismerjen. És ha nem veszi rossz néven, mondta Jelen gróf, el akar hagyni, rebegte a hölgy, és mintegy ösztönszerűen kissé magához szorította könyökben a gróf karját. Ó, ne tegye! Még azt hinném, hogy csak ugyan neveletlen voltam, higgye el. Ön úgy elzárkozik az emberek elől, hogy kénytelen voltam erre. Az bizonyos, hogy rendkívül szép és kedves hölgy. de egészen furcsán viselkedik. Mit van az, ször, hogy önt nem érdekli a sajtó, a nyilvánosság, hiszen olyan érdekes személyiség. Az emberek szívesen olvasnának zseniális ügyleteiről, és az ilyesmi imponál, mondta elragadtatással, és úgy nézett fel a grófra, mint naív rajongó a híres költőre. Sir Yaland megigazította monokliát. Nem jó a nyilvánosság. Goromba dolog. Tímszínésznek való, és csak csodabalzsamnak. Egy angol gentleman neve nem arra való, hogy olvassák, és különben is. Éppen itt van az a pióca, istenem. Ha megszerezhetném a részvényeit. A pióca, akinek részvényeit Oliver Yaland annyira óhajtotta, Forster volt, a Sunday Morning Post főszerkesztője, aki mindent megpróbált, hogy valami közlése alkalmas anyagot csikarjon ki gróf Yalandból. De hiába, a gróf hajthatatlan volt. Nem vagyok én pojáca, kérem, mint a Caruso vagy a Zola Emil, akikről írkálnak, tiltakozott energikusan. És hiába protezsálták a nagy tekintélyű főszerkesztőt, miniszterek, főurak, Oliver Yaland egy sor hírlapi anyagot nem adott. Az esté folyamán négyszer került el Forstert, aki miniszter is volt valamikor, de ma, mint a Sunday Morning Post főszerkesztője, sokkal többet jelentett az angol közéletben. Foster hatalmas gárdát foglalkoztatott azzal, hogy Sir Yalandról egy hiteles történetet hozzon végre nyilvánosságra. Ezért nem veheti rossz néven, ha vétettem a társaságbeli formák ellen, mentegetőzött Miss Morgenstern. Örülök, hogy végre személyesen is beszélhetünk. Őről annyi érdekes pletykát suttognak, olyan különleges, titokzatos személyiség, hogy egy szerencsétlen angol úrinő joggal kíváncsi önre. Miss Morgenstern, ha jól értettem, ön szerencsétlen? A lány lehorgasztotta a fejét, és megremegtek a pillái. Igen, ször, és láttam önt ma este. Annyit hallottam a hatalmáról. Nem volt, aki bemutassa, nem ismerek senkit. Akkor hogy került a bálba? Ismeretleneket ritkán hívnak meg. Én a marokkói angol követség titkárának a húga vagyok, és a bátyám, aki szintén hivatalos, ma este nem jött el, beteg. Nem ismerek itt senkit, aki bemutathatott volna, és mégis beszélni akartam önnel, ször. Ez minden esetre érthetőbbé teszi az eljárását, ha bár éppen olyan megbocsáthatatlan, gondolta Oliver Yaland. És mit óhajtana tőlem, Miss Morgenstern? Nem csekészség, ször. Csak az önhatalma segíthet rajtam. Talán hallott az apámról. Dr. Morgenstern. Várjon, kérem. Az az ügyvéd, aki bond spekuláción tönkrement Amerikába, és engem okolt? A leány összetette a kezét, és úgy nézett fel. Sir Yaland, adja nekem vissza az apámat. Börtönbe kerül, ha nem segít rajta. Csak ugyan? Annyira belemászott volna ez az ember? Majd intézkedem, kedves kisasszony, csak vegye szét a kezét, mert mindenki ide néz, kérem. Én intézkedni fogok. Köszönöm, mondta a leány lelkesen. Ha nem lennénk itt, megcsókolnám a kezét. Jó, hogy itt vagyunk, felelte rémülten a gróf. Kérem, én intézkedem, hogy moratóriumot kapjon az apja, és majd átvállaljuk a kezességet, hiszen nem nagy ügy. Engedje meg, ször, hogy én intézkedjem. Ő csak adja át nekem az írást, amelyben mindezt megvalósítja. Kérem, azt is szívesen, csak ne méltóztassék annyira lelkesedni, hebegte magán kívül. Akkor én most megyek. Nem akarok itt tartózkodni egyedül, illetlenség. Csak a kényszerhelyzet vitt rá. Köszönöm, ször. és holnap várom délután 6-kor a Café Royalban, viszontlátásra. És elsietett. Nem kérdezte a grófot, hogy hajlandó-e találkozni, nem adott módot, hogy ügyével a titkárhoz küldjék, hanem kimondta a találka helyét, idejét, elsietett, és ezzel kész helyzet elé állította Oliver Yalandot. Kissé füllett volt az éjszaka. A pálmalevelek verejtékszerű fényes párás zöldjén megcsillant a fény. Nagyon előkelő emberek unatkoztak itt kis csoportokban, közömbösen társalogva. Halk zsongás és finom könnyed, előkelő és véghetetlen unalom. Egyhangú szalonzene. Nos, Sir Yaland, rendbe hozta a petróleum dolgát? Kérdezte az atasé a grófhoz lépve. Ő járt közbe, hogy kibékítse az államtitkárral. Igen, azt hiszem, hogy majd valahogy utána nézek. Még nem tudom. Mondja, kedves, a követségi titkárnak mi baja? Kicsodának? A marokkói követségi titkárnak. Az atassé vállont vont és felhúzta szemöldökét. Marokkóban nincs angol követség, csak egy konzulátus. Ott meg nincs titkár. Sir Yaland elhűlt, csak ugyan, hiszen az angol követség Párizsban van. Ennyi? Bizonyára valami tévedés, motyogta a gróf. Én ezt a Morgenstern gondoltam, aki hát itt hivatalos angol funkcionárus. Morgenstern nevű angol állami tisztviselő nincs Marokkóban. Hát akkor milyen okból kifolyólag hívták meg Miss Anna Morgenstert a mai estére? Az atassé kivette egy ívet a zsebéből, és átfutotta. Anna Morgenstern nevű hölgy nem szerepel a meghívottak között. A gróf sokáig állt, szótlanul.